Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliuma 5. fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember, meglátva őt, arcra borult és kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtva a kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ő pedig megparancsolta neki: Senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte bizonyságul nekik. De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokasság gyűlt össze, hogy hallgassák és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Amen. Kedves testvérek, reformációi sorozatunk második alkalmán az útmutató mai reggeli kijelölt ige szakaszát hallottuk alapigeként. Jézus meggyógyít egy leprást. Magyarul ezt a betegséget bélpoklosságnak nevezzük, de nem igazán használjuk már ezt a kifejezést. De hogy valamilyen szituáció, olyan, mint a lepra, vagy valamilyen helyzetben sokszor mondjuk, hogy idegen és nagyon fertőzött a történés, akkor is használjuk. Hát olyan leprás terület volt, és ellenséges, fertőzött helyzet. És számtalan módja van még, hogy de mindenképpen nagyon tömény negatív tartalommal emlegessük hétköznapi életünkben a lepra, nagyon súlyos fertőző betegséget. Az ókorban, Jézus korában a lepra az egyik, hanem a legsúlyosabb fertőző betegség volt. Ma már a Covid korszakában, korában tudjuk, hogy a mi időnkben sokkal súlyosabb volt súlyosabb a pandémia, és sokszoros a halálos betegek száma az akkori, nyilván akkor kisebb volt a föld lakossága, vagy kevesebben éltek ezen a földön, de Jézus korában ez egy olyan halálos, gyógyíthatatlan betegség volt, amit nem tudtak kezelni, és nem tudtak felismerni korai időszakban, és meglehetősen a higiénés feltételek, az immunitás és az egyéb lerobbant egzisztenciális okok miatt is az immunrendszere az akkori embereknek sokkal gyengébb volt. Mediterrán, meleg vidéken fokozottabban terjedt, és a lepra kórokozója az bizony teljesen elszigetelte az embereket, elszigetelte a munkától, a családtól, szétszakította a társadalmi közegtől, ahol éltek, és tulajdonképpen halálra voltak ítélve, elkülönített, lezárt területeken, sokszor barlangokban, vagy völgyek mélyén éltek távol az emberektől, és sokszor éhen haltak, mert nem jutott el hozzájuk kevéske betevő falat sem. Tehát a lepra, mint fertőző betegség, az ókor egyik rémisztő kórja volt, és a lepra kórokozóját tulajdonképpen csak az 1800-as évek végén fedezte fel egy norvég tudós, Arne Hansen, aki Bergenben találkozott egy norvég leprás beteggel, aki valahonnan délről hurcolta be ezt a nyomorúságot, és az ő bőr elváltozásaiból diagnosztizálta végül a leprát. Most hivatalosan nem is leprának nevezik ezt a betegséget, hanem Hansen kórnak vagy betegségnek is, mivel annyi negatív dolog tapad a lepra kifejezéshez, tehát a világ kutató, lepra kutató intézetei is a norvég tudós nevét kapták. A lepra kórokozója valójában a TBC kórokozójához hasonlítható, és a mi BCG oltásunk, ez jó ellenszere, de Európában szinte egyáltalán nincs. Pontosabban a környező országokban még akad egy-egy kisebb lepratelep napjainkban is, Romániában, Ukrajnában, Oroszországban, és azt állítja a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, hogy még mindig körülbelül világviszonylatban, azért nem jelentéktelen, 12 millió lepra fertőzött beteg él. A lepra tulajdonképpen két fő típusa van, hosszabb kortani elemzést azért nem szeretnénk folytatni, de erről azért jó tudni. Tehát az első a betegek bőrét támadja meg az egyik baktérium, és ez a különböző gennyes fertőzés révén átterjed az egész idegrendszerre, az érzékelésre, a tapintás tulajdonképpen megszűnik, az érintés, a fogás, és aztán súlyos nyomorúságot és egyéb izomfájdalmat, szívrendszeri és sok-sok nyomorúságot okoz. Ami még talán fontos, hogy a lepra lappangási ideje az lehet egy hét, de lehet 20-30 esztendő is. De általában azt írják a szakértők, hogy lepra tulajdonképpen kezeletlenül olyan 8-10 év alatt végez az áldozatával, pusztítja el, és lesz a nyomorúságos, fertőzött betegből iszonyú kínok között halálra ítélt ember, és tulajdonképpen láttunk hasonló lepra betegeket különböző filmekben, Jézus élete című filmben és a Lukács evangéliumából, ebből az evangéliumból készült filmben, és látjuk, hogy milyen katasztrófa, és milyen nyomorúság, és milyen testi-lelki torzulást, végül kómát és halált okoz ez a betegség. A betegség egyébként azt írják, nem könnyen fertőz, és gyógyítása pedig rendkívül egyszerű lenne, ha lenne megfelelő gyógyszer. Általában az 1980-as évek elején találták fel azt a pontos és megfelelő ellenanyagot, ellenszert, amivel nagyon gyorsan az időben felismert betegség gyógykezelhető és gyógyítható. Tehát a lepra vagy Hansen-kór az egy nagyon keserves és nyomorúságos betegség volt, és az evangéliumokban többször is szerepel, hogy Jézus leprásokat gyógyít, gondoljunk csak a 10 leprás meggyógyítására, akik közül csak egy ment vissza, az is samáriai volt, a félig meddig ellenséges terület lakója, aki visszament, hogy hálát adjon és megköszönje Jézusnak a gyógyulást, az egészséget, az életet. Tehát a tünetek súlyosak, és a következmény, ha nincs megfelelő oltás és segítség, akkor halálos betegség. Jézus ennek a leprásnak, a történet valószínűleg Kapernaumban játszik, úgy találkozott vele, hogy olvastuk, egy leprával borított embert meglátva, egy leprával borított ember meglátta őt, arcra borult és kérte, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Leprával borított ember. Tehát ez a evangéliumi történet szerint egy nagyon súlyos fázisban lévő beteg volt, akinek már teljesen mindegy volt, hogy mi történik vele, de nyilván hallott Jézusról, hallott csodáiról, hatalmáról, és nem törődött a kötelező távolságtartással, akkor azt írták, hogy tulajdonképpen 100 méter vagy 4 lépésnyi távolság, attól függően milyen betegről volt szó, vagy milyen betegek csoportjáról, ennyi volt a kötelező távolságtartás. Jézus nem törődött azzal, nem foglalkozott ezzel a akkori járványügyi előírással, és ez a súlyos beteg sem leborult előtte. És említettük, hogy a lepra betegség egyik nagyon jellemző tünete, hogy az ideg végződések elhalnak, tehát ő már, ha meg is érintette Jézust, vagy meg akarta érinteni, semmit nem érzékelt abból, csak látta őt. De egy bizonyos idő után a látás is megbénul és tönkre megy, tehát még éppen abban a fázisban volt ez a leprás, hogy oda tudott ereszkedni Jézus lábaihoz, és kérte a gyógyulását. És Jézus megérintette őt. Ez is kifejező, és két ellenpont. A tapintást és mindenfajta érzékelést szinte nélkülöző, nyomorult ember, és az őt megérintő Jézus személye óriási jelentőségű. Jézus a leglehetetlenebb helyzetben és a legnyomorúságosabb pillanatban is képes hatalmánál, isteni hatalmánál fogva gyógyítani, erőt adni, felemelni, és ezt az embert is visszaállítani a régi életébe, de nem is visszaállította egyszerűen az ezt megelőző egészséges időszak mindennapi menetébe, hanem azt tette vele, hogy egy teljesen új életet kapott mentálisan, fizikailag és lelkileg is, mert megtisztult ez az ember, és ez a kifejezés sokkal több, mint hogy egyszerűen meggyógyult, egészséges lett biológiai értelemben, hanem ez azt jelentette, hogy minden szempontból tisztává lett. Mert volt egy olyan nézet is az ókorban, az Ószövetségben, hogy a lepra az azoknak a betegsége, büntetés, bűnök következménye, akik rágalmaznak és gőgösek, önteltek, nagyképűek vagy Isten tagadóak, tehát ez egy külön akkor köztudott helyzet értelmezés volt, amiben ez a beteg szenvedett. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy megtisztultál, ezzel bűnbocsánatot kapott, ezzel feloldozást, egészséget és mindent visszakapott, amitől elszakította őt ez az őrületes betegség, gyógyíthatatlan kor. Jézus egyetlen feladatot bízott rá, mégpedig a járványügyi ellenőrzést, vagyis hogy menjen a papokhoz, akik ugye nem Jézus követői voltak, hanem az akkori előírás szerint ők állították ki az igazolást arról, hogy nem fertőzöttek, hogy egészségesek, mai szóval közösségbe mehet, és ők állították ki a gyógyított, meggyógyított leprásról, hogy minden rendben van. Jézus azt mondta, hogy bizonyságul menjen el a papokhoz, és ezen úgy átszoktunk siklani, ezen az egyszerű megállapításon, hát hiszen csak egy igazolást kellett szereznie, de tulajdonképpen Jézus itt arra gondolt, hogy ez a gyógyulás legyen a papok, főpapok számára, majd ha szükséges lesz egyfajta tanúskodás, bizonyíték arra nézve, hogy Jézus valóban nem csak proféta volt, hanem Isten fia, akinek hatalmában állt a gyógyítás, és ezzel tulajdonképpen, ez a gyógyítással Jézus aláírta misszióját, ami nem volt más, mint a rossz, itt a fertőző betegség területén, de Jézus szolgálata és küldetése, hogy a gonoszt, a rosszat, a hamisat, az igaztalant gyökeresen felszámolja. Ezért jött erre a világra is, ezért halt meg és támadt fel. Tehát a gyógyulásról adott hivatalos tájékoztatás a csodában részesült embernek visszaadta a társadalomba való visszatérés jogát, visszaadott mindent, amit addig elveszített, sőt, sokkal többet kapott, hiszen hitet, reménységet, békességet és valódi örömöt, amit addig nem ismerhetett, és Jézusnak ez a csoda legalább olyan fontos volt, mint a leprásnak. Vagyis Jézus boldog örömmel gyógyított, és segített, és tette a dolgát, de nyilván nem ez volt az egyetlen küldetése, és ez volt az egyetlen feladata. A jézusi csoda és jézusi történet sokszor hirtelen lelkesedést, rajongást váltanak ki, nem véletlen, hiszen ha valaki elveszett, tönkrement, halálra ítélt, nem biztos, hogy fizikai értelemben beteg, de lelkileg halálra ítélt és elkeseredett és vég nélküli fájdalmat érez, ami erősebb és rosszabb lehet, mint a testi szenvedés. Nos, az ilyen beteg boldog és örül, és tudja, hogy kihez tartozik. És Jézusnak ez a tette, és ez a gyógyítás, bár mondta a meggyógyított emberünknek, hogy nem mondja senkinek, és maradjon csendben, ezt sokszor megtette Jézus, valószínű azért, hogy nem akart maga körül nagy palávert és nagy hullámokat verni, hanem azt akarta, hogy akit meggyógyított, az kövesse őt tisztán igazán, megtisztított szívvel, sebb helyek nélkül, lelkében és testében, mindenféle fekély, nyomorúság és mások szemében utálatot keltő állapot és helyzet nélkül. De egy nagyon érdekes újabb ellenpont itt az igében az, hogy a meggyógyított leprás után tömegek mennek Jézus után, és ők is igénylik, hiszen betegek, lehet, hogy leprásak, lehet, hogy más nyomorúságban szenvednek, bénák, nyomorékok, vakok, nem tudjuk. De hogy tömegek mentek Jézus után, és akartak ők is a gyógyulás kegyelmi ajándékában, a gyógyítás kegyelmi ajándékában részesülni, de tőlük Jézus elhatárolódik, és nem gyógyítja meg őket, vagyis elvonul, ahogy olvastuk, ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Jézus szívügye a bűnösök, tisztátalanok, minden tekintetben szennyezett ember gyógyítása és csodája. És akkor itt az állandósult és sokszor ismétlődő kérdés, hogy de egyeseket meggyógyít, a többieket miért nem? Az elmúlt 2,5 évben nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy látszólag mag egészséges emberek hetek alatt elmennek, és itt hagyják ezt a világot a Covid okozta fertőzés következtében. Mások nem kapták el, hiába voltak igazán sűrű és fertőzött közegben. És van, aki lélegeztetőgépről is lekerült, és meggyógyult, akit pedig már szinte a halotti szinte állították ki a halotti anyakönyvi kivonatát. Tehát nem lehet tudni, és nem értjük sokszor, hogy Jézus miért gyógyít, és miért marad távol, pedig ugyanúgy kérik, könyörögnek, imádkoznak és hisznek az ő szabadító, csodálatos kegyelmében. Lukács evangélista, teológus, lelkipásztor is, úgy tudjuk, orvos is volt. És ez az orvosi tevékenység azért a leírásokban pontosan érzékelhető és látható. Tehát a leprás megtisztult, és nem egyszerűen meggyógyult. Sokkal, sokkal nagyobb és erősebb jelentése van a megtisztult kifejezésnek. Jézus tehát minden fizikai és erkölcsi nyomorúságtól meg tudja szabadítani azokat, akik leborulnak előtte, meg tudja szabadítani és életet tud adni lelki értelemben, 100%-osan, fizikai betegségből és nyomorúságból pedig nem tudjuk, de azt kérdezhetjük, hogy vajon milyen okból teszi, ha nem gyógyít, ha nem emel fel, ha nem tesz éppé egészségessé valakit. Tehát a betegek tömege, akik Jézust körülveszik, hogy gyógyítsa meg, mégsem lehet, és nem gyógyult meg, és nem vált egészségessé olyan módon, ahogyan a leprás beteg. Luther azt mondta, az orvos az Isten foltozó vargája. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, foltozó varga. Tehát az orvos eszköz, nagyon hasznos eszköz, de nem Jézus, hanem olyan segítség, aki foltozza, összevarja és gyógyítja a sebeket, és felhasználja mindazt a tudományt, amit szerzett, és Isten kegyelmét, erejét. Tehát az orvos, Luther szerint, az Isten foltozó vargája. És így mindannyian lehetünk Isten foltozó vargái, ha imádságban kérjük Urunkat, ha, ahogy Jézus tudta az arányokat, amikor gyógyítani kellett, tette. Amikor Isten útmutatását, amit mi nem tudjuk követni, de látható, amikor kellett, gyógyított, mozgott, ment, segített. És amikor a tömegek ostromolták, hogy őket is emelje fel, is vigye a fényre, az életbe, akkor látszólag elutasító volt. Jézus az egyensúlyt megteremtette, és létrehozta, hogy az imádság és a cselekedet, az Istennel való beszélgetés és találkozás mélységes csendjében, ebben a gyönyörű kapcsolattartásban meglegyen az erőforrás, az erősítés, hogy aztán végezhesse feladatát, hogy végezhesse és továbbadhassa az útmutatást azok számára, akik hozzáfordulnak. Tehát az ösvényt, amelyre követőit irányítja, azt ő előbb végigjárta, végig a Golgotáig, és megtette mindazt, amit kért Urunk. És végül Luther életében a reformáció előtti napokban vagyunk. Fontos, hogy Luther nagyon hangsúlyozta azt, hogy a beteg emberért könyörögni kell, imádkozni kell, hogy a beteg embert hordozni kell, és Isten elé vinni, és minél többeknek, annál hatékonyabb ez. És nem véletlenül indulnak imaláncok, és könyörgések, és érkeznek SMS-ek, és telefonok, hogy XY nagyon beteg, és könyörögjünk érte. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt a csodát, és azt az örömöt, hogy bizony az imádság meghallgatásra talál, és meggyógyul az, akiért oly sokan összefognak, bár az orvosok régen lemondtak róla. Luther korában pesti járványok pusztítottak, 1535-ben a Wittenbergi Egyetemet is át kellett költöztetni a pesti járvány miatt, tartományi háborúk, parasztlázadások, a pápa és a császár támadásai között mindenféle külső-belső korságtól gyötörve Luther képes volt mindvégig imádságban, az imádságos lelkületét megőrizni, és képes volt felemelkedni mindazon, ami nyomorította, és ami fékezhette volna, vagy lebéníthatta volna az ő reformátori szolgálatát. Például egy nagyon kedves epizód a súlyos betegségek közepette. Sok mindent tudunk Frau Lutherről, Bóra Katalinról, Luther feleségéről, de például azt nem igen hallottuk, nekem se tűnt fel eddig soha, hogy milyen orvossággal, bár az egyik részét ismerjük, mivel gyógyította és kezelte beteg férjét. Fokhagymás, lócitrom, főzet, jótékony hatásával próbálta beteg férjét gyógyítani. Nohogy ez milyen gyógyszer lehet, lényegtelen, de egy biztos, hogy hatékony volt. A fokhagyma jótékony hatására pedig azt mindannyian azt ismerjük és használjuk is egészséggel, bár mértékkel, hiszen van egy pici mellék hatása is. Tehát a nagy reformátor nagyra becsülte az imádságot, nagyra becsülte azokat a szereket, amelyeket felesége készített, de még nagyobb tisztelet övezte, és méltósága volt az iránt, ha imádkoztak érte, ha törődtek vele, ha gondoskodtak róla. Melanchthon Fülöp Luther testi bajairól és lelki vívódásairól így számol be. Több mint egy hetet hevertem a halálban és a pokolban. Úgyhogy egész testemben legyengültem, még most is remegnek tagjaim. Krisztusomat szinte teljesen elveszítve hányódtam a kétségbeesés és az Isten káromlás örvényében és viharaiban. De Isten meghallgatta imámat, megszánt engem, és kiragadta lelkem a pokol fenekéből. Ne hagyd abba az értem való imádkozást, ahogy én sem te érted. Azt hiszem, a küszködésem másoknak sem érdektelen. És Luther imában hordozta szeretteit, munkatársait, és számon is kérte őket, hogy imádkoznak-e eleget, és számon kérte őket, hogy viselik-e a betegek sorsát, a nyomorúságban lévők keservét, és járulnak-e Isten szín elé Jézus Krisztusban gyógyulásukért, megerősödésükért, megtisztulásukért, megtérésükért. Tehát azt mondja Luther, hogy amikor, idézem, amikor teste, lelke nehezedni látszott, joggal gondolhatott arra, hogy egészségének földi munkálói nem tették meg a magukét. Summa, akiben a léleknek kellene fornia, az most testi vágya, lustasága, tétlensége, álmossága miatt fortyog, és nem tudom, azért fordult-e el tőlem Isten, mert ti nem imádkoztatok értem. Luther élete tehát a betegségek, járványok folytogatásában is nagyon kemény küldetésében, reformátori szolgálatában telt el. Nagyon sokat említette az imádság erejét, ahogy a leprás a mai alapigényben könyörgött és kérte Jézust, ha akarsz, meggyógyíthatsz. Nem parancsolt, nem követelőzött, nem ordítozott csendesen, de annál nagyobb hittel is erővel könyörgött, ha akarod. Ahogy imádkozzuk a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod. Jó lenne megérteni és meglátni, és hinni, hogy Jézus minden helyzetben és mindenkor mindent megtehet, de ha nem tenni is, annak oka van, és az sem ellenünk, üdvösségünk ellen való merénylet. És végül Luther doktor azt mondta, az Úristen mindig többet ad, mint amit kérünk tőle. Ha igaz módon kérünk tőle egy darab kenyeret, ő egy egész szántóföldet ad nekünk. Amikor a feleségem betegen feküdt, kértem Istent, hagyja őt életben. Isten megadta neki, és ráadásképpen bőséges, termékeny esztendőket adott még. Isten igéje tehát a gyógyulás, a reménység, a hit csodálatos lehetőségei tárja újra fel előttünk. És a reformáció üzenete egyedül Krisztus által, egyedül hit által. És sorolhatnánk a többit, amire már nincs időnk, ami fontos is alapvető igazsága a megreformált eredeti alakjára változtatott és szabott új egyházi modellnek, amit Luther képviselt. És Luther azt mondta, és ez tényleg a legutolsó mondat végezetül, mindent összefoglalva, ne féljünk a haláltól annyira mód felett, mert megragadtuk az élet igéjét és az urat magát, aki mi végettünk, erőt vett a halálon. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, igédért, a reménységért, jelenlétedért, és mindazért a csodáért, amit teszel nap mint nap. Köszönjük, hogy eléd vihetjük betegeinket, eléd vihetjük saját nyomorúságainkat, lelki, fizikai gyötrelmeinket. Köszönjük, hogy te feloldozol, megtisztítsz bennünket, és megújulhatunk lelked által. Segíts élni hitben és reménységben, és járni a te utadon felszabadult örömmel, most és mindenkor. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.